Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
11 éves volt, amikor eldöntötte, ha törik, ha szakad, ő bizony régész lesz. Így is lett. Kutatásai elsősorban a közép-európai régió. Ezen belül is főként a Kárpát-medence római császár, népvándorlás és kora középkori barbár népeinek régészeti hagyatékára koncentrálnak. Egy nemzetközi szinten is egyedülálló kutatási program keretein belül kollégáival közösen az együtt élő különböző népcsoportok és kultúrák rokonsági kapcsolatait térképezi fel. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem Vidati Vadar, Széchenyi díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, akit munkahelyén az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében látogattam meg, ahol ő a tanszékvezető. Ha emlékeim nem csalnak, akkor 2022-ben találkoztunk először és utoljára, amikor is az Európai Régészek Szövetségének 28. kongresszusa zajlott itt éppen Budapesten. Na most azóta ugye eltelt 4 év, sok minden történt az ön életében, hát elsősorban az, hogy megkapta a legmagasabb állami tudományos elismerést, a Széchenyi díjat idén márciusban. Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája a Kárpát-medence névvándorláskori kutatásában elért nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a Histogenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként. Merre található a Széchenyi díj? Mert mi most itt ülünk ugye az ön dolgozó szobájában, itt nem látom nyomát.
Hát a Széchenyi díj otthon található a könyves polcomon, és hát természetesen egy óriási elismerés számomra, amelyre benne soha nem mertem volna bízni, és nem is azért dolgoztam, hogy ilyen elismeréseket kapjak. Általában mindig rövid távú feladatokat tűztem ki célul, és azokat próbáltam az erőmhöz képest a legjobban megvalósítani. Ugyanakkor ez egy nagy elismerés a magyar régészetnek is általam, illetve azoknak az új típusú kutatásoknak, amelyek hát ide vezettek, és ezek a bioarcheológiai kutatások. A bioarcheológia, mint módszer, az elmúlt évtizedek természettudományos fejlődésének köszönhetően jelent meg. Itt elsősorban a genetikai kutatások és az izotóp vizsgálatok nyitottak új irányt, és ennek a módszernek köszönhetően kialakult a régészetnek egy új ága, a bioszociális régészet, amelynek keretében azt vizsgáljuk, hogy a biológiai tulajdonságoknak, jellemvonásoknak, rokonságoknak, betegségeknek, fogyatékosságoknak, sérüléseknek tudatába volt-e az egykori társadalom, az egykori közösség, és hogy élték meg ezt, és a régészeti leletanyag hogyan fejezi ki ennek a kezelését. Gyakorlatilag a népvándorlás korra, ami talán a Kárpát-medencében a Krisztus utáni első évezredet jelenti, olyan nagymértékű a keveredés, de nem csak a Kárpát-medencében, az egész európai viszonylatban, hogy már nagyon kismértékű az eltérés a populációk között, viszont a genetika fejlődése lehetővé tette a minél kisebb csoportok meghatározását, ezáltal az eredet meghatározását, ami alapján következtetünk a mobilitásra, a népvándorlási folyamatokra.
És hát igen, elég, ha csak arra gondolunk, hogy ebben az első évezredben jártak itt nálunk rómaiak, hunok, kelták, avarok, tehát feladja a leckét azért egy régésznek az, hogy beazonosítsa, hogy mely népcsoportokhoz is tartozik mondjuk egy-egy lelet, amit találnak.
Igen, és a Kárpát-medence, a Közép-Duna-medence ilyen szempontból különösen szerencsés, mert azt lehet mondani, hogy az első évezredben időszámításunk után népek találkozó helye, olvasztó tégeje volt, de mindenképpen egy olyan központi hely, ahová északról érkeztek, keletről érkeztek, délről érkeztek, Nyugat-Európából, és ez minden történeti korokban a különféle kulturális kapcsolatok, diplomáciai kapcsolatok, kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok régészetileg kimutathatók, és egy csomó mintázatot sikerült kialakítani az emberi kapcsolatokról, a kvádok, vandálok, gótok, hunok, avarok, gepidák, langobárdok, magyarok időszakából.
Talán akkor hasonló témákról is szólhatott az idei év másik fontos eseménye, ugye az akadémiai székfoglaló, amely nem sokkal a Széchenyi díj átvétele előtt történt, pár nappal korábban. Ennek pedig az volt a hivatalos címe, hogy a közösségek születése a kora középkorban. Amikor egy ilyen nemes felkérés érkezik, hogy írjon egy akadémiai székfoglalót, és hogy egyáltalán felkérik rá, hogy tagja legyen a Magyar Tudományos Akadémiának, akkor mi az első gondolat? Van egy elképzelés már arról, hogy mi lesz a témája ennek a beszédnek, vagy ez egy hosszas elemzés eredménye, hogy az ember akkor kitalálja azt, hogy na mivel is fog ott a plénum elé állni?
Hát igen, itt is sokat köszönhetek természetesen a bioarcheológiai kutatásoknak. Itt szólni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 2020-tól 2026-ig, még az év végéig egy nagy genetikai programnak a régészeti vezetője vagyok. Ez az IRC által finanszírozott, tehát az Európai Kulturális Tanács által finanszírozott Histogenes projekt. És ennek keretében 6000 koraközépkori egyént vizsgálunk a 4. és a 9. század között genetikailag, illetve az izotópok tekintetében. Ez ma a világ legnagyobb történeti genetikai projektje. Ebben körülbelül 25 közép-európai intézet vesz részt 8 országból, Németországtól Szerbiáig, Ausztriától Romániáig, Erdélyig, és közel 100 kutató. Történészek, régészek, biológiai antropológusok, geokémikusok, kulturális antropológusok, kísérleti együttműködése folyik, tudományok közötti határterületek elmosódnak. És az utóbbi időben azt látjuk, hogy a régészet egy ilyen összefoglaló tudományá válik, ahol természettudományi és társadalomtudományi, bölcsészettudományi tudományágakat kényszerít arra, hogy együttműködjenek. Próbálunk egymástra hatni, egymást fejleszteni, és ilyen módon ez az egész Histogenes projekt egy kísérleti projekt arra, hogy hogy tudnak a természettudományok és a humántudományok együttműködni.
Na és akkor adott volt ezek szerint, hogy erről tart egy előadást az akadémián.
Igen, megpróbáltam összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket. Eddig rangos helyen jelentek meg publikációink. 17 kisebb kutatócsoport van, akik vizsgálnak hunkori csoportokat, gepida, langobárd, avarkori csoportokat és 9. századi csoportokat. Időszámításunk után 4. 9. századi népcsoportokat vizsgálunk, mert meg akarjuk ismerni, hogy a római kortól éltek-e tovább valakik a Kárpát-medencében. A régészeti leletek alapján kimutathatók, de valójában biológiai értelemben is kimutathatók-e. Illetve a bevándorlóknak a genetikai állományát vizsgáltuk, honnan erednek, milyen számban jelentek meg, és hogyan keverednek az adott népességgel.
Ha már a középkorról beszélünk, a Parsifal is egy középkorban játszódó mű, úgyhogy idézzünk meg dallamokat Wagnertől, illetve hát ebből a korból.
Szívesen hallgatom Wagnert, ugyanakkor nem vagyok egy tudatos zenehallgató. Én a munkám során, mondjuk, hogy 50 után kezdtem el inkább hallgatni. Korábban nagyon fegyelmezetten, amikor dolgoztam, soha nem hallgattam zenét. Ma pedig azt gondolom, hogy talán türelmetlenebb vagyok a várható eredmények megszületése tekintetében, illetve a tudományos apró munkával, ezért úgy vettem észre, hogy a zene nyugtat, segíti a gondolatokat, felszabadít, elterel az oda nem tartozó problémáktól, és valójában segít a koncentrációban. És Wagner, hogy honnan jön? Úgyhogy délelőtt általában barokk zenét szoktam hallgatni, mert akkor még kerek a világ, és azt gondolom, hogy egyfajta pozitív lendületet ad az egész napnak, és amikor már délután látom, hogy nem tudok mindent elvégezni, akkor valami rendre, fegyelemre, szigorúságra vágyom, és ezt megtaláltam Wagnernek a fegyelmezettebb, energikusabb zenéjében. És este pedig már melodikusabb dallamokat szeretek hallgatni, amelyek ugyancsak nyugtatnak, de ugyanakkor segítenek a koncentráció folyamatosságában.
Amikor kutattam egy picit ön utána az interneten, akkor szembe találkoztam egy másik vidatívadarral, aki ugye egy 1922-ben született plébános orvostörténész volt, és hát neki is rengeteg minden tudományos munkát köszönhetünk, tehát megnehezítette egy picit a munkámat. Persze nyilván a téma más, tehát azért ez sokat segített, viszont nem tudom, hogy bármiféle rokonság fennáll-e önök között.
Hát azt kell mondanom, hogy sajnos nincs. Az egyetemen Gerics József professzor úr kérdezte először, hogy rokona vagyok-e Vidatívadarnak.
Ez a felmerült, gondolom.
Igen, mert ő nagyon sok árpádkori forrást fordított, tehát ráadásul hasonló területen is dolgozott.
Ráadásul nagyon hosszú élete volt, mert hogy 90 évet élt.
Igen, és Mária Remetén volt plébános, és én egyszer pünköstkor meg is látogattam Mária Remetén, mert felmerült a lehetősége annak, hogy egy olyan publikációba fogunk mindketten publikálni, ahol a két név között valamilyen különbséget kell tenni. És fiatalabbként én elmentem hozzá, meglátogattam, bemutatkoztam. Ez valamikor a 2000-es évek elején lehetett, vagy a 90-es évek végén, és hát nagyon kedvesen fogadott, megnyugtatott, hogy annyira különböző a szakterületünk, úgyhogy ő valójában nem kényszerített rá, hogy egy tudományos nevet találjak ki.
De meg volt már, hogy mi legyen, hogyha esetleg úgy alakul?
Esetleg egy betű hozzá. Toldása, de alapvetően nem akartam nagy identitásváltásba fogni. Örültem is, hogy ő ezt nem kényszerítette ki.
Jó, akkor ezt tisztáztuk. Ettől függetlenül, ha jól tudom, ő már pici fiúként régésznek készült. Vissza tudja vezetni, hogy honnan ered ez a rajongás?
Hát igen, egy kis dunántúli faluban nőttem fel, Külsővatnak hívják, amely nagyon gazdag régészeti emlékekben, és édesapám a termelőszövetkezetben dolgozott, ilyen középvezetőként, és gyakran vitt magával kisgyerekként a határba a biciklién, és mindenhol magyarázta, hogy hol kerültek elő koponyák, hol kerültek elő bronzkori leletek, vagy árpádkori leletek, és később megtudtam, hogy a Magyar Régészeti Topográfia veszprémi kötete, amikor készült, ő együtt dolgozott és segítette az orientálódásban a régészeket, és hát innen származott az ő tudása is, és ezt nekem a kisgyereknek át tudta adni, és így gyakorlatilag 11 éves koromban határoztam el, hogy régész leszek. Ebben a szüleim támogattak, a tanáraim szkeptikusak voltak, de sikerült kitartó munkával megvalósítanom ezt az elképzelésemet.
Mert hogy úgy gondolták, hogy ez nem egy túl jövedelmező szakma, vagy kevés a munkalehetőség, tehát hogy inkább valami kézzelfogható szakmát válasszon? Ez lehet.
Hát igen, amikor a pályaválasztásom a 70-es évek végén felmerült, akkor mindezek a szempontok jelen voltak, és akkor nem is minden évben, de általában 5-6-7 diákot vettek fel a régészet szakra, és amikor én jelentkeztem, akkor is csak hetet.
Ugye az ELTÉ-re járt a BTK régész történelem tanár szakjára, ugye?
Igen, igen, és éppen ezért nem is tudtam aztán régészet szakra jelentkezni.
Tehát kellett valami átmeneti megoldás.
Igen, nem akartam évet veszteni, ezért magyar történelem szakra jelentkeztem, oda bejutottam, egy évig 3 szakos voltam, felvettem a régészeti órákat is, majd azok sikeres elvégzése után leadhattam a magyar szakot, és így sikerült megvalósítani a gyerekkori álmomat, régész lehettem.
És rögtön az első munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia volt. Oda hogy került be? Hát azért ez nagy szó volt.
Akkor indult a Magyar Föld és Nép Régészetének Enciklopédiája című vállalkozás, ami még az egykori szocialista országok hasonló projektjére volt egy válasz, hogy magyar kutatók írják meg a történeti Magyarországra vonatkozó régészeti lelőhelyeket és történeti helyeknek a címszavait. Ebben a vállalkozásban kezdhettem meg 1986. januárjában a munkámat. Ugyanakkor itt főleg titkári feladatokat végeztem, illetve segítettem az enciklopédia megvalósulását. Ugyanakkor kaptam egy tudományos feladatot is, a Avarkor település és sírkerámiáját kellett összegyűjtenem.
Akkor már itt találkozott avarkori lelet együtteseket?
Hát sőt, korábban találkoztam, mert már a szakdolgozatom
már is
az avarkori sírkerámiával foglalkozott. Ekkoriban az MTA Régészeti Intézetében úgy tűnt, hogy a sztyeppe kutatásnak ezzel az ágával fogok foglalkozni, 6-7. Századi kerámiával, településtörténettel. Azonban egy szerencsés véletlen folytán 1988-ban belekerültem egy nagy leletmentő ásatásba, és a budakalászi tavak mentén egy kavicsbánya működése miatt fel kellett tárni egy avar temetőt, és itt 1600 sírt tártunk fel, amely gyakorlatilag lefedi az avarkor kezdetétől, tehát 568-tól egészen a 9. század elejéig tartó időszakot. És habár egy 80-90%-ban kirabolt temető volt, de így is nagyon gazdag volt, bizánci érmeket találtunk benne, és ami különösen érdekes volt, minden korábbinál jobban meg lehetett figyelni a helyi népek kultúrájára utaló késő antik, korabizánci leletanyagot, illetve a Kárpát-medencében az avar uralom alatt is a Dunántúlon élt merovink kultúrájú germánoknak a leletanyagát. Ez jelentett ékszereket, viseleti hagyományokat, amelyek inkább ezt az avarkori temető ennek a korai időszakát kulturális értelemben részben a késő antik világ, részben pedig a nyugati germán meroving világ felé kapcsolták. Világosan elkülöníthetők voltak már a korai időszakban is a politikai hatalmat gyakorló avaroknak a leletei, akiknek a lovas temetkezései szinte uralták a temetőt, de emellett engem inkább a helyiek, a panóniaiak érdekeltek, akik között voltak késő antik viseletű személyek, és voltak germán meroving viseletű személyek.
Akkor most képzeljük magunkat ébredés utáni állapotba, tehát a délelőtről szól akkor a barokk. Hallgassunk mondjuk Bachot, és akkor ez gondolom egy ilyen kora reggeli inspiráció tud lenni az ön számára is.
Hát igen, ez a legnyugalmasabb időszak reggel, amikor ember jól tud koncentrálni a munkájára, és talán az asszociációk ilyenkor a legszabadabban szárnyalnak, és ez egy alkotó időszak, amíg nem jönnek az avaró telefonok.
Említettem, itt beszélgetünk a tanszék vezetőirodában, ahol rengeteg könyv vesz bennünket körül, szerencsére zavaró telefonok még nem érkeztek, és hát előttem is van egy német nyelvű kiadvány, amely az ön nevéhez, illetve egy német kollégája nevéhez kötődik. Nem tudok nagyon jól németül, de ha jól gondolom, akkor ez nagyjából arról szól, hogy az Olimpia területén milyen szláv eredetű tárgyi emlékeket, kerámiákat találhattak meg, de tavasson be egy picit konkrétabban ebben.
Ennek a kötetnek az a története, hogy én 93-94-ben egy DAD ösztöndíjjal Németországba tanulhattam Münchenben egy évig, és én ekkor jutottam ki először nyugatra hosszú időre. 86-ban végeztem az egyetemen, 90-ben jött a rendszerváltás, és hosszabb kutatási, tanulási lehetőségre 93-ban volt lehetőségem.
De hát azért ez feltételez egy gyerekkori tudást is, hogy onnan eredeztethető a német nyelv ismerete.
Hát igen, gyerekkoromban még a külsővaton, az általános iskolában tanulhattam németül, ugyanis a feloszlatott premontrei rend apácái közül ketten is ott maradtak a faluban, és az egyik zenét tanított, a másik pedig német nyelvet, és én a német nyelvet gyakorlatilag 1970-es évek közepén kezdtem el tanulni, köszönhetően a szüleim szigorúságának, akik
akik már akkor látták, hogy talán ebben picit többre megy.
Igen, igen, és felismerték ennek a fontosságát. És az egyik barátságnak köszönhetően kaptam meghívást 1997-ben Thomas Föllingtől, aki akkor az olimpiai ásatásokon vett részt, amely olimpiának nem a klasszikus korára, hanem a római kori és a római kor utáni időszakára koncentrál.
És csak ugye rendkedőért, most eltávolodtunk a Kárpát-medencétől, és Görögországban járunk.
Igen, ahol az 1950-es években az új múzeum építések során hamvasztásos temetkezéseket találtak. És akkor a görög nemzeti narratívában nem nagyon illett, hogy szlávokat találtak, úgyhogy ezeket sokan akkor még őskori síroknak tartották, még nem később nyilvánvalóvá vált, hogy ezek 7., 8., 9. századiak, hamvasztásos temetkezések, amelyekben volt egy urna, néhány ékszer, néhány gyöngy és bronztárgyak, és sokan szerették volna már feldolgozni a 70-es években, de erre a 90-es évek végén nyílt lehetősége Thomas Föllingnek, és mivel ennek a leletanyagnak kelet-európai aldunavidéki kapcsolatai vannak, ezért meghívott, hogy dolgozzuk fel együtt. Így kiutaztam 2 hétre olimpiába, és ott a helyi múzeumban lerajzoltam, felvettem a leleteket, áttanulmányoztam az ásatási dokumentációt. Kulturális értelemben óriási jelentősége, hiszen azóta sem került elő ilyen nagy összefüggő hamvasztásos temető, ami erre az időszakra tehető, mutatja egyfajta ékszerviseleti hagyománynak az áthelyeződését a 7. században a Kelet-Európa területéről.
Tehát, hogy kapcsolatban voltak ezek a népek egymással?
Igen, pontosabban az avar hadjáratok során a szlávok nyomultak be a Balkán területére, mindeddig azonban nem ismertük a szlávoknak a településeit, és ez a temető lehetőséget adott arra, hogy először mérjük fel a leletanyagukat.
Telik a nap, ül otthon a dolgozóasztalánál, vagy akár itt az irodában, de akkor picit megint csendesedjünk le, és hallgassunk kellemes Saint-Saëns zenét, egy zongora koncertót.
Igen, Saint-Saënst különösen szeretem, mert valahogy az ő zenei kalandozásai azok, amelyek szintén kiszabadítanak abból a rendből, amiben korábban kerülök, vagy kényszerítem magam, és segít egy kicsit másként gondolkodni ugyanarról.
akkor arról még nem is ejtettünk szót, hogy most már évek óta az Archeológiai Értesítő című tudományos folyóirat főszerkesztője. Hogyan működik például egy ilyen régészeti folyóirat? Mi minden fér bele, és milyen szempontok szerint válogat?
Igen, az Archeológiai Értesítő Magyarország legrégibb régészeti folyóirata. 1868-ban alapította Rómer Flóris, az MTA régészeti bizotmánya adta ki. Ma a régészetnek a feladata, hogy felzárkozzon a magyar régészet a világban folyó legújabb módszerekhez, megismerje ne csak a legújabb leletanyagokat, hanem a régészeti megismerés értelmezési formáit is tudja fejleszteni és alakítani. Éppen ezért az Archeológiai Értesítőben rendszeresen jelennek meg új kutatási módszerekről referáló összefoglalók. Ehhez bizonyos szervező munka kell, megbízni kollégákat, hogy bizonyos új területeknek a még ki se forrott tudományos módszertanát és eredményeiről referáljanak. És ennek a fajta szervező munkának meglett az eredménye is, hiszen a múlt évben a tudományos folyóiratok rangsorában elérte a Q1-es minősítést az Archeológiai Értesítő.
Azt, ez a top teteje, ugye?
Ez a top.
Tehát fontos referencia.
Igen, igen.
Lett ezáltal. Emlékszik-e még, hogy önnek mikor jelent meg az első írása az Archeológiai Értesítőben?
Először nekem egy recenzióm jelent meg, de mondjuk első komoly cikkem valójában elég későn, 2013-ban jelent meg.
Ó, hát akkor ez már nem a kezdetek kezdete.
Más jellegű publikációk, tanulmánykötetekbe, vagy monográfiába jelentek meg, vagy más folyóiratokban.
Hát ezt ki kellett érdemelni,
igen.
Akkor fogalmazunk.
Igen, igen.
Munkáról, szakmai feladatokról, kiadványokról beszélgettünk, de hogy egy régésznek mennyi ideje jut a magánéletére, mert mondjuk nem tudom, mennyit van terepen, mennyit kutatott az életében, de hát van ott azért egy háttér, ami fontos.
Hát igen, a háttér az nagyon fontos, a magánélet. Feleségem is régész, de ő nem maradt ezen a szakterületen.
Akkor ezek szerint még ez egy diákszerelem volt?
Igen.
Akkoriban ismerkedtek meg?
Itt a munkahelyünkön ismerkedtünk meg. Három fiunk van, akik már kirepültek, befejezték az egyetemet. Régész nem lett egyik se, amit tulajdonképpen sajnálok, de egyik fiam inkább történelemmel történész, és jelenleg doktorandusz az ELTE-n, illetve digitális bölcsészettel foglalkozik. Ez egy hobbi szakma.
Hát tehát ez abszolút egy olyan.
És szenvedély. Valóban boldogságot jelent a szabad időbe is ezzel foglalkozni. Ma se jelent lemondást más dolgokról. Örök kérdés marad a számomra, hogy vajon eleget voltam-e a gyerekeimmel. Sokat kirándultunk, igyekeztem ott lenni mindig mellettük, amikor kell. Viszont gyakran voltam külföldön hónapokig. Volt, amikor együtt tudtunk menni, volt, amikor nem tudtunk együttműködni.
De akár tudta őket vinni valamilyen ásatásra is előfordult ilyen.
Igen, a szóládi Langobárd temető ásatás, akkor már nagyobbak voltak, akkor el tudtak jönni rendszeresen, részt vehettek ebbe a munkába.
Viszont annyira nem sikerült megfertőzni őket, hogy akkor beiratkozzanak ide a tanszékre.
Igen, hát nem lettek régészek, ugyanakkor, mivel említettem, hogy a feleségem is régész, tehát ő megértette azokat a kihívásokat, amelyekkel szemben álltam, akár egy ásatás megszervezésénél, akár az oktatás az előadásokra való felkészülésnél, és tényleg mindig önzetlenül biztosította számomra azt az időt, ami ahhoz volt szükséges, hogy én nyugodtan helyt tudjak állni. Ezt szerintem én sose tudom neki meghálálni.
És hogy néz ki egy régész házaspár otthona? Tudnak egyáltalán olyan tárgyakat ott a vitrínbe elhelyezni, amelyek mondjuk egy ásatás során kerülnek elő, vagy ugye nyilván ezeket hát le kell adni?
Nincs nálunk régészeti tárgy. Az otthon úgy néz ki, hogy túl van terhelve íróasztalokkal, és ugyanúgy olyan könyvespolcokkal, amelyek mellé létrával kell.
Tehát akkor inkább a tudományos része jelent
a meghatározó.
Meg, a könyvek.
Igen, igen.
Na és hogyha maximális feltöltődésre vágyik, és mondjuk el tud vonatkoztatni attól, hogy utazásai során nem dolgozni megy, bár nem tudom, akkor inkább úgy kérdezem, hogy mennyire fonódik például össze egy-egy utazás, mondjuk akár Olaszországban, mert hogy most majd egy szicíliai népzenét fogunk meghallgatni, tehát mennyire fonódik össze a munka a szórakozással, vagy a pihenéssel ilyenkor, mennyire tudja ezt külön választani?
Nagyon szeretek utazni, és hát természetesen Itáliában régész csak régészen. szemmel lehet jelen. De ugyanúgy nem csak a régészeti leletek érdekelnek múzeumokban, könyvtárakban, hanem az egykori városok, az, a kultúra, az életmód adott területen. Általában az útjaim azok szakmai utakkal függtek eddig össze, és inkább a szakmai útjaimat szoktam meghosszabbítani azzal, hogy egy kicsit megismerhessem a helyi kultúrát, a helyi szokásokat, a helyi ételeket adott esetben, és helyi zenéket, és hát ott próbálok kikapcsolódni.
És egyben akkor akár adott esetben egy olasz tavernában akkor mondjuk zenét hallgatni, helyi zenét.
Hát igen, általában a konferenciák kapcsán Görögországban, Spanyolországban, vagy Lengyelországban, amikor voltam, a szervezők tudatosan törekednek arra, hogy lehetőleg a konferencia keretében sor kerüljön
kulturális
rendezvényekre, ahol a gasztronómiát, a zenét meg lehet ismerni, és ezek gyakorlatilag évtizedekre ható mély benyomásokat tesznek az emberre.
Sicilia, sì, la terra di l'amori, tu sì, la gioia di l'innamorati, che vedono di tutti i paesi, felici su di stare sempre qua. L'amore sboccia a mezzo ai giardini, di
Igen, Vida Tibadar, Széchenyi Díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Kossuth Rádió Kiskörösön, FM 88,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi magyar világjárók. Ötödik rész. Jelki András, a világjáró Bajai Szabó legény, 1756-tól 1778-ig. Második, befejező fejezet.
Batavia már akkor is elég tekintélyes város volt. A milliókkal és milliókkal rendelkező kelet-indiai társulat, melynek kezeiben az akkori világkereskedelem nagy része összpontosult, a kikötőt terjedelmes raktárakkal vette körül. A gyarmatok közigazgatásának székhelye is volt. Számos hivatalnok s gazdag európai kereskedő kényszerült itt lakni. S miután az egészségtelen éghajlat a legtöbb európainak életét ijesztő módon megszokta rövidíteni, legalább amíg egészségesek voltak, jól szerettek élni. Pazaroltak, s fénytűztek, mi az egész várost a jómódúság tehetőség színével ruházta fel. De első pillanatra észrevette András, hogy egy egészséges színű arcot nem lát. Még a gyermekek orcái sem voltak piros posgásak, minők baján szoktak lenni, hanem halványak és beesettek. Alig haladták meg a főút hosszának felét, meg kellett állniok. Sorakozz, tisztelegj! A dob megszűnt peregni. Koporsót vittek el mellettük. Mikor a másik utcába kanyarodtak, az első szembeötlő dolog megint temetés volt. s míg laktanyájukat elérték, találkoztak még vagy két koporsóval. Ja, ezek a láz áldozatai, magyarázá a kapitány, kivel a káplárra előléptetett András igen jó lábon állott.
Batáviában minden ember lázban szenved. A legerősebb természetet is megöli ezen gyilkos éghajlat, különösen, ha módjában nincs a nyarat a hűs hegyek közt tölteni. De nem is szerződik ide európai hivatalnok, katona, orvos vagy bármicsoda 3-4 évnél továbbra. Ezen idejét jól megfizetteti, aztán pénzével hazamegy Európába, ahol nem kell mérget lélegzenie.
Magyar embert Batáviában még sohasem láttak. Ezért András a lakosság részéről nem csekély figyelemben részesült. Sőt, mint világlátott és változatos életet élt ember, kit jó kedve ritkán hagyott el, csak hamar ismerettséget kötött, és némely előkelőbb házban is szívesen látott vendég volt.
András itt igen kitüntette magát, hadnagy lett. Rövidesen a rabszolgasorstól szabadulni akaró felkelő Ceylon szigetére küldték ki, 320 fegyveressel, hogy ott rendet teremtsen.
A kisdet hadosztály, mely a kelet-ázsiai gyarmatok viszonyai szerint már jelentékeny hadsereg volt, keletnek vette útját, miután a hadjárat célja, Kandy, a sziget régi fővárosa, annak belsejében fekszik. Kolombó mellett a Kalanganga, azaz Kalany folyó ömlik a tengerbe. E nem jelentéktelen folyam völgyében halad befelé a holland csapat. A kaktusz sövények, az elszórt füstölgő kémények, az őserdőből kivágott ültetvényes irtások, a legelő marhanyájak csak hamar elmaradoztak, s a szűz erdő áttörhetetlennek látszó sűrűje fogadá keblébe a merész vállalkozókat. Az egész tájék a kimondhatatlan vadság és ősiség jellegét kezdé mutatni. Óriási arányokban burjánzó növényzet környezi a kalandorokat. Száz meg száz lábnyira fölnyúló faóriások, valóságos élő tornyok rengetege következett, melyeknek lábai körül a mesés szépségű, színgazdag virágú, forró égövi bozót posgás levelei és kötélvastagságú szívós indái valóságos eleven torlaszokat képeztek. Az ágak közt rikácsoló majmok imbáloztak a gajakra gömbölyített farkaikon, s visítva szögdeltek tova az emberek közelettével. Ezer szavú és ezer színű papagáj seregek surrantak föl előttük, fülhasogató kajdacsolás közt. Emberi nyom nem látszott lábok előtt. Napirányt haladtak keletnek, mindig keletnek. A folyó is nagyon eleven volt. Flamingók, gémek, kacsák, ludak, gödények sohasem álmodott fajai úszkáltak, pancskoltak a sekélyes vizekben. Lomha, krokodilok sütkéreztek a part nádasai közt, korhat fatörzs módjára elterülve. Félrő, föslábú békák, melyeknek hangja valóságos doppörgés, ilyetten ugráltak félre a közelgők elől. Arancsillámú teknőcök bukdácsoltak falkánként a folyékony iszabban, melyről nem lehetett tudni, a fröveny többe benne, vagy a víz. A karcsú pálma törzs koronáiból eleven ágak gyanánt hajlongtak lefelé a derékvastagságú boa kígyók, míg a kisebb, de mérges kígyók baljóslatú csörgése vagy sziszenése nem egyszer rettenté vissza a gondatlan lábat, mely éppen valamely harasztömb közé készült lépni. Az őserdő magasztos csöndjét itt nem lehetett föllelni. A túl gazdag állati élet fejszédítő zenebona által hirdette szakadatlanul jelenlétét. És midőn az éjbe állt, azon szürkület nélküli rögtöniséggel, mely a heves éghajlat e vidékein a fényes nappalt 5 perc alatt korom fekete éjszakává varázsolja, a nappal hangjai hirtelen elnémultak, s az éjjel muzsikusai folytatták a hátborzongató hangversenyt. A vad elefánt trombita hangja, a nagyórú tukán kelepelése, a bőgönc majom ökörbőgése, a király tigris távoli ordítása, óriási baglyok huhogása, ökölnagyságú éjjeli bogarak röpködő százezreinek döngése. Ezek lettek most az őserdő zenéjének elemei. A csapat megállapodott, s néhány hatalmas őrtűz lobogó lángja körül terült le, éjjeli nyugodalomra. Nem mintha valami nagyon fázott volna, de mert a tűz rendesen némi félelemben tartja a kártékony állatokat. Az éjjel minden kellemetlen kaland nélkül folyt le. A kiállított őrszemek egyikét sem falták fel a kószáló tigrisek, melyeknek vérfagyasztó hangja egy párszor nyugtalanító közelségben hallatszott. Az alvók pedig elég szerencsések voltak, hogy pápa szemes kígyó mérges fullánkja nem csiklandozta meg talpaikat. Mikor a kelő nap első bíborfénye átkezdett szűrődni az óriás fák sudarain, a hadtest ismét fölkerekedett, s folytatta útját a járatlan erdő mélyeken. András feladatát sikerrel fejezte be, s minden búskomorsága dacára meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék, ha nagy hadvezér gyanánt látta magát ünnepeltetni. Elgondolta magában, vajon mit mondana erre drága jó édesanyja, édesapja, bátyja, a bécsi udvari szabó, meg az otthoni lompos komondor. Kik közül egyik másik, bizony, tám már búcsút is vett azóta e földi síralomvölgytől. Pár nap múlva vitéz csapatával hajóra kelt Ternate szigetére. E kis sziget a fűszerszigetek csoportjához tartozik. Lakosai a pápuák fajából valók, rendkívül vadak és babonásak. Sőt, oly alacsony fokon állnak az emberiség lajtorjáján, hogy emberevők.
A fűszerszigetek a mind jobban hanyatló spanyol uralom kezéből a világkereskedelmi hatalommá felnövekedett holland-indiai kereskedőtársaság kezébe kerültek. Jelki András históriája pontosan írja le a Machu gyakorolta üzleti módot.
Akkoriban a hollandok a szigetek vad királyaitól évenként tömérdek mennyiségű fahéjt, szegfűszeget, szerecsendiót s más becses keleti fűszereket kaptak, melyekkel egyedül ők kereskedtek. Képzelhetni, hogy a holland kereskedelmi társulat ebből mély roppant hasznot húzott. Hogy pedig az egyedáruságot, a monopóliumot egyedül magának biztosítsa, az említett mezítelen királyokkal szerződéseket kötött, melyek megtartása fölött szigorúan őrködött. A ternátei főnökök egyikével például úgy szerződött, hogy ez kötelezte magát területén csak bizonyos számú szegfűfát tartani, éppen csak amennyinek termesztményét a hollandiak elárusíthatták, az ezen a számon meghaladó fákat köteles volt kivágatni. Azon föltétel alatt, hogy a hollandiak neki minden egyes fáért 12 hollandi forint kárpótlást fizetnek. E szerződés végleges hitelesítésének eszközlése véget küldetett ki Jelki András Ternate szigetére. A rendelkezésre hagyott fegyveres erő mindössze 24 hollandi katonából és 140 malájból állott. Az utóbbiakban nem igen lehet vén bízni, András jónak látta szőrmentében cirógatni a vadfőnököt. Így csak ugyan szépen végére járt az ügynek, és mindketten aláírták a szerződést. Azaz, hogy András tollal és betűkkel, a ternátei főnök pedig amúgy is fekete kezét belémártotta a ténta tartóba, és téntás tenyerét jól szétterpesztett 5 ujjával együtt, oda csapta az írás alá. A saját kezűség tehát az ő részéről is kétségtelenül megvolt.
Ami az emberhúsevést, a kannibalizmust illeti, azt egyes tudósok, így a Csendes-óceán szigetein kutató magyar néprajztudós Róheim Géza tagadja. Azt írja, hogy a kannibálok csak jelképesen esznek meg egy-egy parányi falat emberhúst legyőzött ellenségeik testéből, hogy ezzel babonás hitük szerint annak erejét, eszét, bátorságát magukévá tegyék. Más világjárók ennek az ellenkezőjét állítják. András embereit ugyanis a sziget lakói megölték. Andrást 9 magával foglyul ejtették, és ketrecbe zárták.
Andrást az egyik éjszakán a szépséges Kvanga, az egyik pápua törzsfőnök lánya a fivérei segítségével megmentette. Rengeteg erdőkön át bujdokoltak a tenger felé az éjszakában. Hajnalban egy folyópartján az ott előre elrejtett ladikba ültek. A ladik elhagyta a partot, és nyílsebesen egy tó közepének tartott.
E tó tulajdonképpen nem is volt tó. A folyóvize ott nagy területű lapályt borított el, és ezen a láp, mocsár, ingovány minden formáit létrehozta. Voltak ott úszó szigetek, melyek csupán vízi növényekből állottak, egy porszemnyi föld nélkül. Voltak rétek, melyeken keresztül lehetett evezni, és voltak sima víztükrök is, melyeken a hínárban úgy megakadt a lapát, hogy csak nagy erőfeszítéssel lehetett kihúzni. Voltak azután valóságos erdők, csupa karvastagságú sásból, ezeken fejszével kellett volna utat törni a ladik számára. Azután voltak ott megfeneklett faúrjások, melyek gyökereiről a megdagadt folyam évek során lenyaldosta a talajt, s aztán a belé zuhantakat levitte a tóba, s annak valamelyik zátonyán lerakta. Valóságos vízi tömkeleg volt ez, amelybe nem merészkedhetett más, csak az, ki könyv nélkül ismerte azon keskeny, kacskaringós vízszalagokat, melyeket felhasználva mégis keresztül lehetett vergődni e veszedelmes tájon.
Andrást a jó Kvanga egy magányos kis szigetre menekítette. Hónapok múlva sikerült egy véletlenül arra járó hajón megmenekülni a kis szigetről, melyen a hűséges Kvanga meghalt. A hajó a két pápuával, Kvanga fivéreivel együtt visszavitte Batáviába, ahol óriási diadalünneppel fogadták a pápua módra mesztelen, háncskötényes, sötétbarnára sült Andrást, aki aznap lett 50 éves, a hollandiai gyarmathatalom hősét. András viszont látta feleségét, és közben megszületett kislányát is a karjára vehette. Ennek jobban örült, mint a kitüntetéseknek és a fényes ünnepléseknek.
Ekkor kezdődött a szerény bajai szabó legény életének legfényesebb korszaka. Először is a kormány rendkívüli követté nevezte ki a japáni császár udvarába. Ilyen követségre ez volt az első példa Japán és Hollandia történetében. Japán, a kelet-ázsiai nagy sziget császárság, ekkor még hozzáférhetetlenül el volt zárva az európaiak elől. Határait idegen át nem lépheti. A nép indulata épp oly ellenséges volt, mint a kormányé, és úgy látszik, hogy ezen országgal egyáltalán nem lehet üzleti viszonyba lépni. A hollandi kormány azonban nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy ezen óriási birodalom vására megnyittassék a hollandi kereskedelem számára, és ezért a bő tapasztalatú, világos elméjű Jelki Andrást küldte, mint teljhatalmazott követet a japáni császárhoz. András Jeddóban, mai nevén Tokióban, Japán fővárosában azon fénnyel lépett föl, melyet az általa képviselt állás tekintélye igényelt. Az uralkodó és a kormánykörök jó előre értesítve ezen ember rendkívüli élményeiről a legnagyobb kitüntetéssel fogadták őt. A japán császári testőrség egy része kizárólag az ő rendelkezésére bocsáttatott, tiszteletére díszlakomák, tűzi játékok, udvari vadászatok, tigris és elefánt küzdelmek. Szóval a legköltségesebb látványosságok váltakoztak. Az udvari költőknek új színdarabokat kell leírniok, melyeket az udvari színészek nagy buzgalommal adtak elő a hollandi követ mulattatására. Soha azelőtt Japánban ilyesmi nem történt. Mindazonáltal a cél eleinte nehezen látszott elérhetőnek. A japán kormány nemigen volt hajlandó évszázadok óta követett elzárkózási politikájáról egyszerre lemondani. A hosszadalmas tanácskozások és kihallgatások egymást érték, és hónap-hónap után múlt el. Mély elégtétel midőn végre András, államférfiúi ügyességének mégis sikerült az öröklött ellenszembeket és balítéleteket leküzdeni. Midőn a császár és a miniszterek által a legdrágább ajándékokkal elhalmozva elhagyta a japáni fővárost, hogy Batáviába visszatérjen, zsebében volt a holland és japán közt kötött kereskedelmi szerződés eredeti okmánya, a császár által saját kezüleg aláírva, a japáni birodalom pecsétjével megerősítve. Jelki András, ezen egyszerű magyar nép képviselte rajta a hatalmas, gazdag Hollandot. Evvel nagy dolog sikerült Andrásnak. amiben már annyi jeles fő hiába fáradozott, azt ő képes volt megvalósítani. Ő nyitotta meg Japánt az európai kereskedelemnek.
Amit a história erről ír, az tévedés, mert az Európával való japán kereskedelem már vagy 100 esztendeje folyt a japán Nagasaki várossal szemben fekvő Dejima szigeten. A fenti elefánt és tigris viadalban nyilván máshonnan Japánba szállított vadállatok vettek részt, mert Japánban se tigris, se elefánt nem él.
Batáviában nagy volt az öröm, midőn András diplomáciai hadjáratából diadalmasan visszatért. Mindenki sietett őt üdvözölni, és tekintélye még sokkal nagyobb lett az addiginál. Második diplomáciai küldetése még nagyobb személyes kitüntetést jelentett. A hollandok 1683-ban meghódították Banda szigetét, melynek Pápua királya igen-igen elvénülvén elhatározta, hogy önként lelép a trónról, és azt fiának engedi át. Arra kérte a holland kormányt, hogy küldjön hozzá rendkívüli követet, hogy a koronaherceget az koronázza meg. A rendkívüli követ megint nem volt más, mint Jelki András, aki nagy ünnepélyességgel megkoronázta a bandai királyfit. Nem de ritka magyar szabólegénynek jut alkalma fekete királyokat koronázni. Harmadik fontos küldetése katonai természetű volt. A kormány Palumba szigetére küldi azon megbizatással, hogy ott szemeljen ki alkalmas helyet egy erőd építésére. A sziget helyrajzi viszonyainak lelkiismeretes tanulmányozása után András kitűzte a legalkalmasabb pontokat, és úgy nagyjából mindjárt a helyszínen el is készítette a tervezetet.
1772-ben meghalt a felesége, egy gazdag szabómester leánya. András kínzó honvágyának engedve 1776. október 6-án hajóra ült, elindulva Európa és soha nem felejtett szülővárosa Baja felé. Két leányát és megmentőit is vitte, a hűséges Sokumát és Gondorót, akiket azonban Dél-Afrika körül hajózásakor alattomos járvány vitt halálba. András 1777. augusztus 30-án érkezett meg a holland fővárosba, Amsterdamba, október 2-án Bécsbe József bátyjához, a szabómesterhez.
Második József császár hírű jutván, hogy Jelki András Bécsben van, rögtön elküldött hozzá és felkérette, hogy látogassa meg őt a várpalotában. A császár kiváló szívélyességgel fogadta, bemutatta a császárnénak is, és egy pár óráig el sem bocsátotta magától. Nevéről már ismerte őt, mint hollandi gyarmatok diplomatáját, de most András egész életét elbeszéltette magának a legnagyobb körülményességgel. A császár és a császárné nem győzték hallgatni a különösnél különösebb kalandokat, melyek valami tarka mesétől csak annyiban különböztek, hogy nem voltak mesék. A császár örömét nyilvánítá, hogy kedves Magyarországnak egy polgára így tiszteletreméltó nevet vívott ki magának külföldön, és így rendkívüli módon gyarapította hazája böcsületét az idegen nemzetek előtt. Meg is kérdezte, nem volna kedve az állam diplomáciai szolgálatába lépni, de András illedelmesen megköszönte, mert testében oly törődöttnek érzi magát, hogy mindenek előtt huzamos és tökéletes nyugalomra volt szüksége. A császár óriási aranyérmet nyújtott át neki, a császárné is igen nyájasan bocsátotta el, s emlék, hogy gyémántokkal kirakott aranytubákos szelencével ajándékozta meg, melynek födelét saját zománc festésű képmása díszíti. És midőn András az elfogadó teremből kiment, az udvaroncok és lakályok nyája úgy hajlongott előtte, és oly mélyen bókolt neki, mint valami hercegnek, vagy tábornagynak.
András 1778-ban 22 éves távollét után lépett ismét honaföldére. Egyenest Budára ment Béla öccséhez, ki már úgy is nehezen várta, mióta Bécsből hírt vett, hogy bátyja szerencsésen hazaérkezett. Nagy volt az öröm Jelki Béla házában. Egész Budaváros tele volt a nagy újsággal, hogy minő hetet hét világrészbe járt ember vetődött haza, aki emberevők, meg szerecsenek közt is megfordult, és mégse lett semmi baja. Egész Buda a Jelkiék utcájába tódult, és erőnek erejével kiéjjenezte Andrást az ablakba, hogy hát most meg is mutassa ám magát, ha már egyszer hazajött. András Budán telepedett le. csak egyszer ment le Bajára kedves szülei sírjához. 5 évvel hazatérte után, 1783-ban, december 6-án, rövid betegség után szeliden meghalt. Utolsó óráit az a tudat deríté föl, hogy mindazok, kiket szeret, jóléttel és boldogsággal vannak megáldva. Midőn eltemették, az egész város részvéttel kísérte a gyászmenetet, és Kiki ezt mondta.
Itt egy derék, jóféle magyar embert temetnek el. Kár érte.
Ez volt Jelki András bajai szabólegény élete és halála.
Elhangzott Régi magyar világjárók. Az 5. részt hallották. Narrátorok: Sóvári Fehér Anna, Jámbor Nándor. Hevesi Lajos, Tamási Zoltán. Kapitány: Görög László. Zenei szerkesztő és hangmester: Barta Roland. Rádiór alkalmazta és rendezte: Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.